ahol hely van színházi belépő. Ezt a műsort hallják, jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Marton László rendezőt.
Kezdj csókolom.
Nos, hát ha az ember vet két pillantást a maga munkásságára, akkor rögtön azt látja, hogy ez akkora hatalmas, hogy több hetes beszélgetés sorozatban lehetne vele foglalkozni, de hát erre nincsen módunk, úgyhogy kihúznánk egy szálat, és arról beszélgetünk, hogy külföldön rendezni, külföldön színházat csinálni, és nézni és látni az milyen volt a maga életében. Na most megnéztem a külföldi munkásságát, és hát elhűlve láttam, hogy az is egy teljes életmű, azt lehet mondani. Most jött haza néhány hete Torontóból, és az 54. előadását rendezte külföldön. Bólogat kedvesen, kicsit ugye eltűnődik.
Igen, kicsit meglepődtem a számtól, mert ugye nem szoktam számolgatni, de valóban ezt most én is tudom, hogy így van, mert közvetlenül maga előtt egy kanadai újságíró csinált velem egy interjút, aki megszámolta, és ő is ugyanezt a számot mondta, úgyhogy valószínűleg a szám stimmel.
Azt mondta nekem a, hogy is mondjam, csak háttércsapatom, hogy az angol nyelvű honlapja önnek egészen kiváló, és jól lehet dolgozni belőle, úgyhogy ez biztos a kanadai kollega is használta. Nagyon szépen minden ott látható, amit csinált. No, ott akkor az ember megnézte, hogy miket rendezett, és azt látta, hogy volt jó néhány olyan darab, amit többször több helyütt megcsinált. A lista vezetője a Molière Nőkiskolája című darabja, amit összesen 7-szer rendezett különböző országokban, különböző színházakban. Először pedig a 70-es években valamikor, itt Pesten, Magyarországon, a Pesti Színházban, azt hiszem. És akkor úgy felmerül a kérdés vajon, hogyha az ember megrendez egy ilyen Molière-t, sajátos nézőpontból azt lehet mondani, mert ha úgy tudom, hogy ez nem volt egészen hagyományos vígjátéki felfogás, akkor másképp csinálja ezt különböző országokban attól függően, hogy egészen különböző színházi kultúra, meg egész más kulturális közeg, egy Izrael, vagy egy Egyesült Államok, vagy egy Finnország.
Igen, de persze itt azért azt mondjuk ehhez érdemes talán megegyezni azt is, hogy ugye először a nők iskoláját azt hiszem 27 vagy 28 évesen rendeztem Budapesten, Darvas Iván játszotta benne az Arnolfot, és Halász Jutka az Ágnest, és a többi előadások azok hát ilyen 25-30 év alatt történtek, tehát itt nem arról van szó, hogy én futószalagon gyártottam a nők iskoláját, hanem időnként megrendeztem. Ebben persze az is szerepet játszott, hogy a nők iskolája volt tulajdonképpen az a darab, ami számomra kinyitotta a külföldi rendezésnek a lehetőségét. Ugye a nők iskoláját látta a Finn Nemzeti Színház igazgatója Budapesten, ezt a bizonyos Darvas Iván féle előadást, és ő hívott meg a Finn Nemzeti Színházban, tehát tulajdonképpen ez volt az én, ha lehet azt mondani, az első nyugat-európai utam. Így kerültem ki Finnországba, és akkor az a szerencse ért, hogy ezt az előadást, a finn előadást nagyon sokan látták, és abban az időben a Finn Nemzeti Színház úgy működött, egy nagyon ambiciózus igazgatója volt, egy Kajsa Vola nevű úr, aki hihetetlen jól megszervezte azt, hogy a színháznak nagy nemzetközi sajtója legyen. Sok nagy rendező rendezett ott abban az időben, Tosztonogovtól kezdve, Jubimovon keresztül, Bennó Besson, Radu Penculescu, tehát nagy nevek voltak ott, akik között természetesen én egy fiatal kezdő rendező voltam, és ezek a nagy nevek is vonzották a külföldi sajtót, meg ők ügyesen csinálták ezt. És akkor ez a nők iskolája előadás egy nagy nemzetközi figyelmet kapott, a Le Monde-ban egy óriási kritikát kapott, és egyszer csak megjelentek a következő meghívások.
Nem is azt akartam mondani a hét nők iskolájával, hogy azt sorozat gyártotta, hiszen valóban több évtized eltelt közben, de nyilván azért is. Gondolom picit változott a képe a nők iskolája darabról is ennyi idő alatt, és ennyi színrevitel miatt nem gondolt rá azóta, hogy ott itthon is meg kéne csinálni, összegezni mint egy a tapasztalatokat?
Hát nem is tudom, talán mostanában nem gondoltam rá, de persze nagyon sok minden változott benne, mert először is, amikor először rendeztem, akkor az orászkora sokkal közelebb állt hozzám, most pedig már meghaladtam a Arnolfnak az életkorát is, tehát ez önmagában véve természetesen nagyon sokféle változást hoz létre, és azt is hozzá kell tenni, hogy egy olyan rejtélyes remekműről van szó, nekem valóban az egyik kedvenc darabom, mert tulajdonképpen egyesíti a Tartüffnek és a Mizántrópnak a zsenialitását. Tehát tulajdonképpen bizonyos értelemben olyan, mintha Molière-nek egy önéletrajzi darabja lenne, ilyen értelemben emlékeztet a Mizántrópra. Tehát ugye a hőse Arnold szerelmes egy fiatal lányba, és az ős előadásban, tehát a legelső előadásban, amikor ezt a Palais Royalban színre került, és maga Molière játszotta benne az Arnolf, ott, hát akkor bizony Ármon, a felesége játszotta benne az Ágnest, akinek akkor már nagyon viharos szerelmi élete volt. Tehát önéletrajzi darab, és ez adja az elképesztő különös humorát és keserűségét, ami hát persze, hogy vonza a rendezőt, hogy megmérkőzzön vele.
Más darabok is vannak, amit több helyütt megrendezett, de végül is Finnország, Izrael, Egyesült Államok, Németország, ilyen színházaiban rendezett, és valahogy úgy fest, hogy végül is eléggé kikötött az észak-amerikai kontinensen, tehát az utóbbi néhány évtizedben zömmel az Egyesült Államokban és Kanadában rendezett. Amitől nagyon szeretném megkérdezni, hogy nyilván jól ismeri most már azt a színház kultúrát, a kanadait, meg az amerikaiat, hogy az mi az, amiben döntően különbözik a miénktől vajon?
Hát valószínűleg strukturálisan is nagyon-nagyon különbözik, és azt is ki kell mondani, hogy az amerikai nagyon különbözik a kanadaitól. Tehát az ugye tőlünk messze van, tehát mi egy picit egységesnek látjuk a képet, de az is nagyon-nagyon más. Ugye az Egyesült Államokban a legizgalmasabb színházak az úgynevezett regional, tehát a regionális színházak, magyarul különböző helyeken, tehát nem a legizgalmasabb színházi élet a legendával ellentétben nem New Yorkban van, ezt ki kell mondani. New Yorkban a színházi élet zömmel borzalmas, kommersz és unalmas és szörnyű, és ott nagyon ritkán lehet érdekes előadást látni, de főleg ez így van az elmúlt 20 évre, ez nagyon jellemző. Előtte talán egy kicsit jobb volt, most az tökéletesen lezüllött a pénz, és a pénzmánia és a sikermánia tönkretette. Evel szemben vidéken, vagy ugye megint a vidék ugye furcsa, mert ugye azt mondjuk, hogy Louisville, Kentucky, és ugye az ember azt gondolja, hogy ott csak a lótenyésztéssel és a dohánytermesztéssel vagy viszkivel foglalkozunk, de ez közben az egy 4 milliós város, és ott van a világhírű Actors Theater, amelyik egy nagyon izgalmas színház volt, amikor John Jory volt az igazgatója, és hát klasszikus fesztivált csinált, modern drámák fesztiválját csinált, és egy nagyon izgalmas színházi programja volt éveken keresztül, és egészen izgalmas színészeket, rendezőket hívott meg, tehát tulajdonképpen úgy működött, mint azok az izgalmas művészínházak a világ minden táján, ahova szívesen megyünk el, és szívesen dolgozunk. De tulajdonképpen ez elmondható volt, amikor Chicagóban a Kortban rendeztem, ami mondjuk inkább a Katona Józsefre emlékeztető, egy kisebb színház, egy 300-as nézőtére, bent van a egyetemi negyedben, tehát remek helyen van, azon a környéken, a Hyde Parknak a környéken, ahol tulajdonképpen Obama az Egyesült Államoknak a mostani elnöke lakott annak idején, mikor tanított ezen az egyetemen, tehát ez egy értelmiségi környék, és itt ez egy hihetetlenül érdekes színház, és nagyon-nagyon remek közönsége van, egyetemisták, egyetemi oktatók járnak ide, tehát itt például nagyon jó érzés dolgozni, és szeretek ide visszajárni.
Most összehasonlításban a magyar színházi élettel, mi most hol tartunk ehhez képest? Tehát mi oda tartunk, ahova eljutott az amerikai színházi élet, ahogy az előbb említette, mondjuk a New Yorki színházi élet, vagy hogyan? Vagy Kanadában is már nagyon régóta járt, tehát biztos látott akár változásokat is.
Nagyon sok minden megváltozott. Ugye az Egyesült Államokban azért a színházak nagy részének nincs saját együttese. Tehát általában a darabokra szerződtetik a színészeket. Ez speciál nem áll erre a két színházra, amit említettem az előbb, a Kortnak is, és a Louisville-i színháznak is saját együttese volt abban az időben, vagy van is talán, amikor most Louisville-ben jó pár éve nem voltam, de abban az időben csak neveket mondok, akik a magyar néző is ismert, tehát mondjuk Murray Abraham, akit a Amadeus című filmben láthatott a magyar néző, vagy Kathy Bates, akit szerintem mindenki ismer az amerikai filmekből, Michael Kevin, Steve Rankin, Catherine Borowitz, John Turturro, szóval olyan fantasztikus színészek voltak akkor, persze jóval fiatalabban, és ennélkül a hírnév nélkül, ami ma övezi őket, tehát ott egy elképesztő együttes volt, és ott úgy is lehetett szerepet osztani, hogy az ember az együttesből kiosztotta a szerepeket. Tehát ez nagyon hasonlít az európai kultúrára, és John Jorinnak magának az álma tulajdonképpen egy olyan fajta színház volt mondjuk, mint a TMP Párizsban. Tehát egy igazi, igazi, izgalmas népszínház, ami közben egyszerre művészszínház. Na most Kanadáról kérdezett az előbb. Kanadában a helyzet az, hogy a kanadai kulturális identitás az tulajdonképpen az elmúlt 15-20 évben ébredt nagyon föl erősen. Tehát most ugye mind ismerjük a csodálatos kanadai filmrendezőket, tehát Atom Egoyántól kezdve a Cronenbergen keresztül, a Dipa Métán keresztül, tehát fantasztikus filmrendezőik vannak, akiknek a filmjeit mi is itt Budapesten látjuk és megcsodáljuk. Ennek az identitás dolognak az a lényege, hogy ők rájöttek arra, hogy ők teljesen más kultúrát képviselnek, mint Amerika, és más kultúrát is akarnak képviselni. De most ennek a két nagy színházi zászlós hajója, a Stratfordi Fesztivál, amit ugye ugyanúgy hívnak, mint az angliai Stratfordot, itt egy óriási színházi komplexust kell elképzelni, három hatalmas színházzal, több százezer nézővel, ezek 8 hónapon keresztül működik, a repertoárjának a nagy része Shakespeare. Ez nem egy korszerű színházi nyelvet beszélő színház, ez kétségtelenül nem az, de nagyon nagy színészekkel dolgozik, itt a nagy angol színészek rendszeresen megfordulnak, és tulajdonképpen a missziójának azt tekinti, hogy egy óriási tömeg számára tegye Shakespeare-t népszerűvé, ilyen értelemben hasonlít a mostani angliai Stratfordra, vagy Chichesterre. A másik hasonló jellegű színház az a Show Fesztivál. Az ugye Niagara a Lake-ben van, ez is több hónapon keresztül működik, és a show és a körülötte lévő szerzők, tehát akik vele kortárs szerzők voltak, ebben Molnár Ferenc is beleérthető, de Noel Coward, és ezeknek a műveit játsszák, nagyon népszerűek, egy gyönyörű kisvárosban van, egy régi kisvárosban, ami ugye Kanadában azért ritka. Ezek tulajdonképpen, ezek a színházak mondjuk az én számomra művészileg nem igazán izgalmasak, de fantasztikusan tudják azt, hogy hogyan kell a műsorukat a közönség érdeklődésével összekapcsolni. De vannak hihetetlenül érdekes színházak, ugye hát a színházi rendezők közül mondjuk Robert Lepage-nak a neve az, aki tulajdonképpen szerint Magyarországon is a színházrajongók ismerik, ugye az egyik legnagyobb élő rendezőről beszélünk, aki maga hozza létre az anyagát is az előadásainak, és maga rendezi meg, és egy elképesztő képi kultúrájú és manualitási rendezőről van, szóval az egyik legnagyobb élő rendező talán, aki van. Ő Quebecben él, ő francia anyanyelvű, de tökéletesen beszél angolul akcentus nélkül, és az egy hihetetlenül érdekes színház, az ő színháza, amit ő csinál. Most mellette vannak még, ugye Toronto az elmúlt 20 évben vált tulajdonképpen kulturális központtá. Egy hihetetlen változás történt az elmúlt 20 évben. Ez is egy nagyon élhető, nagyon izgalmas várossá vált. Minden tekintetben jó éttermek, az emberek imádják a művészetet, tavaly új operaházat építettek, fantasztikus múzeumaik vannak, a világ legnagyobb építészei, a Libeskindtől kezdve a Frengerin keresztül újították föl a múzeumokat, tehát egy nagyon pezsgő, izgalmas szellemi élet van, És ebbe a szellemi életbe jött létre a Soul Pepper, az a színház, amihez én tartozom, és ezt talán nem szerénytelenség mondani. Ez tulajdonképpen úgy jött létre, mint a Katona annak idején. Tehát a színészek Stratfordból, a nagy fesztiválról egyszer csak fogták magukat, és azt mondták, hogy nekünk elégünk van ebből a játékstílusból, mi nem így akarunk dolgozni, új módon akarunk dolgozni, másképp akarunk gondolkozni, nem akarunk nagy turista produkciókat csinálni, és ebből született a Soul Pepper, ami nagyon érdekes színház.
Itt fogjuk majd folytatni a torontói Katona József Színháznál, de most hallgatunk egy kis zenét, mégpedig ma délután Marton László által rendezett Presser musicalekből fogunk hallani számokat Stuber Andrea válogatásában.
Valahol a fényeken túl, ami szép volt, s elmúlt, újra vár. Valahol az árnyakon túl, újra befogad egy távoli táj, ahol ő, aki elment már, kézen fog majd újra. Oda érsz, hol eleven a múlt, mikor elindulsz a végtelen útra, s az elveszett játékok életre kelnek, és körbe kigyúlnak a fények. Régen várnak ránk az örökre szépek, nincs még rá szó. Milyen az a múlt bolygó? Valahol az alkonyon túl, hova annyi fénylő csillag hult, valahol az álmon is túl, már a harag is a múltba simult, és távol a vonzástól még nyílik másik távlat. Az a hely, mit nem hagy el a fény, soha nem üzen a földi világnak, s az elégett mécsesek újra kinyúlnak, és összesimulnak az évek. Ó, ott ébrednek ők az örökre szépek, új országba vissza sosem enged már.
Egy távoli tájon, s az elveszett éveket el lehet érni újra. Nem süllyed el semmi, ha nem felejtjük el, ha élnek az emlékek még valahol.
Hol az elégett mécsesek újra kigyúlnak, és megállnak végre az
fények.
Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy. Marton László rendezővel beszélgetünk. Most éppen a kanadai tapasztalatainál tartunk. Soul Pepper, így hívják a színházat, vajon a név embert jelöl, vagy nem tudom, vajon miért ez a neve a színháznak, tudja?
Én véletlenül tudom, mert ugye, mikor a színház létrejött, vagy megalapították ezek a színészek, akkor ugye hosszan töprengtek a nevén, és rengeteg nevet bedobtak a kalapba, de egyikkel se voltak megelégedve, és akkor a művészeti igazgatónak, Albert Schulznak, aki egy nagyon-nagyon híres színész, nem csak Kanadában, tehát sokfelé ismerik, ő rengeteget filmezett és televíziózott, a kislánya 6 éves volt akkor, és egyszer csak azt mondta, hogy miért nem hívják Soul Peppernek, és mindenki megdöbbent, mert ugye arra gondolt, hogy lélek is van benne, de olyan erő is, mint a borsban, mert ugye ezt jelenti, és utána mindenki a földdobott nevekről szavazott az alapító tagok közül, és hát a Soul Pepper győzött. sőt egyhangúan győzött, mindenkinek ez a név tetszett, és amikor 3 évvel ezelőtt a Time magazine az év színházának titulálta a Sol Peppert, ami ugye Észak-Amerikában egy rendkívül nagy dolog, akkor ő már úgy tekintett ezt a nevet, mintha ősidők óta elfogadott lenne.
Olvastam egyébként nemrégiben, hogy ez a színház mostanában fog, vagy kíván átállni egy másféle működési szisztémára, ami abból állna, hogy legalább fél évre szerződtetnék a színészeket, tehát nem feltétlenül egy szerepre, hanem időszakra, és akkor így jobban tudnának igazodni a közönség igényhez, hogy mit mennyi szer játszanak, és ebből úgy azt vettem ki, hogy lehet, hogy ön ott elhintette a társulati repertoár színház magvacskáit ebben a teátrumban?
Hát ugye ez egy hosszú folyamat, tehát magának a Sol Peppernek a létrejöttében tulajdonképpen az az érdekesség van, hogy 97-ben rendeztem egy 3 nővér előadást, amit először a Banffy Fesztiválon próbáltunk, és utána ez az előadás fölkerült Torontóba. Ez akkor megnyerte az év előadása a díját, a Dóra díjat, ami ugye nagyon fontos díj most Észak-Amerikában, és a 14 szereplője közül a 3 nővérnek 9-en a Sol Pepper alapítói. Tehát azt hiszem ez elmagyarázza azt, hogy miért lett a mi művészi és baráti kapcsolatunk ilyen szoros. És természetes ezek a barátok, ezek ugye érdeklődnek nagyon az iránt, hogy hogyan működik a magyar színházi élet, és ezen belül természetesen a Vígszínház, amihez én tartozom. El is jöttek, meglátogattak minket többször, és foglalkoztatja őket valóban az az európai repertoár modell, ami ebben a pillanatban közben a mi térségünkben egy kicsit meginogni látszik, és néhány helyen már meg is ingott az én legnagyobb sajnálatomra. Most a repertoár ugye történelmileg annak idején a mi időnkben, vagy Európában azért alakult ki, mert ugye ott voltak a társulatok, és voltak olyan színházvezetők, mondjuk Villára gondol az ember, vagy annak idején talán a mi térségünkben Reinhardtra, hogy azt szerették volna, hogy a közönség számára az értékes előadások hosszú évekig fönnmaradjanak, és a közönség ezeket láthassa. Na most ez a gondolat nagyon rokon szembes volt a Sol Pepper vezetősége számára, és különösen Albert Schultz számára, aki eljött ide hozzánk, hosszú heteken át Budapesten tartózkodott, és tulajdonképpen ennek a modellnek minden részletét tanulmányozta, följegyezte, és erre való áttérés pont ebben a pillanatban zajlik Torontóban. Tehát ők repertoár színházzal szeretnének válni, ami nem könnyű az ő esetükben, mert 2 teremben játszanak, néha 3-ban, és szeretnének hát termenként egy ilyen 5-6 darabot a repertoáron tartani, és azokat forgatni.
És akkor ennek a finanszírozása az megoldható, vagy ki az, aki ezt így támogatja, vagy hát honnan van ott erre pénz, kérdezem irigyen.
Hát itt most van oka az irigységre. Ugye a legenda az, és mindig azt szoktuk hallani, főleg amikor a magyar politikusok, akik kultúrával foglalkoznak, beszélnek a kultúra finanszírozásra, mindig azt szokták mondani, hogy Észak-Amerikában a színház vagy a zene az üzlet, és ott egy fillért nem kapna. Most hát természetesen ebből egy szó nem igaz. Az nem létezik. Tehát van természetesen üzleti színház, vagy üzleti zenei élet, de az a színház, amiről mi most ennél a rádió mikrofonnál beszélgetünk, az nem ilyen. Ez a fajta színházat, amelyik a művészetről szól, vagy a kultúráról, vagy arról, hogy a helyi közösség számára művészi élményt adni, ez a színházhoz, a helyi közösségnek hozzá kell járulnia, és ezt ők természetesnek tartják. Ugye ez sok forrásból származik, az egyik része származik az államtól, amit ott központi kormánynak hívnak, ez Ottawában van. Származik a Ontario államtól, ahol maga Torontó fekszik, és aminek ő Torontó a fővárosa. Tehát innen származik a második pénz, a harmadik származik a Canada Council-tól, amelyik egy központi ilyen művészetet támogató, mondjuk a mi kulturális alapunkra hasonlítana, bár hát szeretném, a mi kulturális alapunk hasonlítana rá, de reméljük egyszer fog. Most ez már eleve három forrás. A negyedik forrás az egyszerűen az az értelmes és szép gondolat, hogy az, aki Kanadában művészetet, vagy egészségügyet, vagy sportot támogat, az az adójából azt a pénzt, amit oda fizet, az levonhatja az adójából. Tehát az adományozó eldönti, hogy ő befizeti az államnak azt a pénzt adóformájában, vagy pedig valami nemes célra odaadja. Ugye az oktatás is így nagyon sok pénzt tud kapni, hát az iskolák azért ilyen remekek Kanadában. De visszatérve a színházhoz, tehát ezekből a forrásokból táplálkozik a Soul Pepper, aminek hát ki kell mondanom, hogy az a büdzsé, ami rendelkezésére áll, az körülbelül a Vígszínházénak a 15-szöröse. És nem túloztam.
No, hát mielőtt mélyebben belegondolnék
ebben az összegbe,
akkor a társulatra térnék ki egy kicsit, hiszen ezt a társulatot is már több mint 10 éve dolgozik velük, tehát felteszem, hogy alaposan ismeri, hát épp úgy ismeri, mint a Vígszínházi színészeket, akikkel sokszor dolgozott. Megfogalmazható markáns különbség egy kanadai színész, meg egy magyar színész között?
Én szerintem így tulajdonképpen azt gondolom, hogy így nem lehet megfogalmazni, mert mindenütt vannak, hát ez is mindenütt vannak jó színészek, vagy kevésbé jó színészek. Ugye a Soul Pepper azért szerencsés összetétel, mert fantasztikus színészek vannak benne. Egy társulati szellemmel, tehát egy példát mondok, mondjuk a Bill Webster, aki az egyik legismertebb színész Kanadában, de Észak-Amerikában is, hát egy nagy név, minden nagy szerepet eljátszotta. Lear királytól kezdve a Falstaffon keresztül, hát abszolút mindent, a legnagyobb szerepeket. Mondjuk nálam a Ványa bácsiban a Jefimet játszott, ami 4 mondat. És most, amikor a tavaly rendeztem a Turgenev egy hónap falunt, akkor megkértem, hogy játssz el a sáfot, a tanárt, az mondjuk 16 mondat, vagy mennyi. És ez a Soul Pepper politikájába beleférne. Most természetesen aztán a játék a kastélyban meg az egyik főszerepet játszotta, és mondom 3 évvel ezelőtt a Lear-t. Tehát ez maga a filozófiája a Soul Peppernek, ez a fajta mozgás, amiben a nagy és kis szerep egyáltalán belefér. De igen, őket nagyon jól ismerem, és a fiatalokat is ismerem, mert a fiatalok ugye a Soul Pepper akadémiáján tanulnak, és annak az akadémiának én tanára vagyok.
Folytatjuk a zene után, azt hiszem most a Popfesztiválból következik egy dal, amit egyébként szintén rendezett külföldön, de ezt most csak így közbevetettem.
Tovább él a nap, amikor megláttam, tovább él a perc, amit úgy kívántam, a tovább élek én, tovább élő bennem, mit tehetnék mást, ha egyszer őt szerettem. A fák is siratják az elveszett lombokat, mit tehetsz te mást, ha neked is ez maradt, a fák is azt hiszik, hogy nem igaz most a tél, mit tehetsz te mást, ha egyszer is szerettél. Thank you.
ahol hely van színházi belépő. Ez a műsor megy, én vezetem, Stuber Andrea vagyok, és a vendégem Marton László rendező. Arról beszélgetünk, hogy Kanadában, a torontói Soul Pepper Színházban hogyan dolgozik már több mint egy évtizede. Azt vettem észre, hogy eleinte, amikor külföldön rendezett, különösen az amerikai kontinensen, akkor vitt magával itthonról tervezőt, díszlettervezőt, jelmeztervezőt. Aztán ez idő után ez elmúlt, és kiderült egy interjúból, hogy ott nagyon erős a szakszervezet, és nem engedi, hogy a vendégrendezőn túl még vendégtervezők is jöjjenek. Mostanra pedig, ahogy látom, megfordult ez a trend, mert a legutóbbi két magyarországi rendezéséhez Kanadából hozott vendégtervezőket. Mosolyog rám, de igenis megkérdezem gonoszul, hogy itthon nincsen szakszervezet?
Az az igazság, hogy azért mondjuk Kelcsörz barátomat elvittem a Soul Pepperbe, és ott nekem ő tervezte a vadkacsát, hogy csak egy példát mondjak, és előtte szintén ugye együtt dolgoztunk az Abbeyben, Dublinban, amikor a vadkacsa először színre került, és szintén ő tervezte nekem a Nórát, aztán ő jött ki velem Amerikába, Milwaukee-ba, és tervezett, szóval most ezt nem folytatom, tehát magyarul én azért nem vagyok hűtlen a magyarországi barátaimhoz. Inkább az, hogy Michael Levint, akiről most tulajdonképpen beszélünk, aki a Varázsfúvolát tervezte nekem és a Ványa bácsit, és aki ma ugye a világ egyik legnagyobb díszlet tervezője, aki mondjuk egy kicsit az opera világában jártas, tudja, hogy Michaelnak hány produkciója fut jelenleg a Metropolitanben, vagy a Covent Gardenben, vagy a Scalában, de közben a Complicity-nek Londonban ennek a fantasztikus, különös kísérleti színháznak is ő a tervezője. Most ő vele kicsit különös módon találkoztam egyszer, egy mesterkurzust kellett vezetnem, még akkor nem volt Soul Pepper Akadémia, csak mesterkurzusokra voltak felosztva a tanítási időszakok, és egy ilyen csehov, vagy ilyen orosz mesterkurzust tervezett a színház, és megkaptam a jelentkezőknek a listáját. És a jelentkezők között nagyon sok jó név volt, ismert színész, akik ott a szokás, hogy eljönnek, és másfél-két hónapot mondjuk tanulnak egy kurzuson, tehát ott ez természetes dolog, és néztem a neveket, akiket átküldtek, majd ott rábukkantam egy névre, hogy Michael Levin, és semmiféle életrajz nem volt mellette, csak egy név. És néztem, hogy ez a színész, hát ez mit játszott, ez miért, hogy kerül ide bele, hogy kerül bele, hát nem értettem, és még fax volt, még nem volt internet, visszafaxoltam, hogy faxolják át ennek a színésznek a rezüméjét, ezt úgy hívják, vagy a életrajzát. Erre visszafaxoltak, hogy hát ennyi van. Hát ezt nem értettem, és néztem az üres lapot, akkor végül fölhívtam őket telefonon, és Diego Matamoros, egyik leghíresebb színész, aki a Ványa bácsi is volt, és ő vezeti ezt a programot, tehát az ő felelős a oktatásáért a Soul Peppernek, és mondta neki, hogy Diego, de hát ennek a színésznek nem jött át az anyaga, csak azt mondja Diego, hogy hát azért nem jött át, mert ő Michael Levin. És mondom, hogy úgy hívják, mint a tervezőt? És azt mondta, hogy nem, ő a tervező. Szóval Michael jelentkezett erre a kurzusra, hogy ő az orosz klasszikusokat akarja tanulni, és ő a növendékem lett, fölvettem, és hát így találkoztunk, így ismerkedtem meg vele. És ő kis szerepeket játszott ezen a kurzuson, végig kapott szerepet, mindegyik orosz darabban játszott valamit, de főleg az volt a lényeg a dolognak, hogy a mesterkurzus alatt elkezdtünk együtt játszani. És a próbateremben mindig csináltunk érdekes térformákat, mindenféle játékokat játszottunk a színészekkel együtt, amit természetesen mind a Michael Levinnek a egészen zseniális személyiségéből jött, és egy hihetetlen nagy játék volt az egész. Mindent felhasználtunk, amit az épületben egyáltalán találni lehetett, frigidertől bicikliig, és elhasznált holmikat előhúzkodtunk, ott egy raktár volt, egy hihetetlen jó játék volt. És amikor ez a kurzus véget ért, akkor Michael azt mondta nekem, hogy nézd, hogyha majd egyszer egy orosz darabot csinálsz, és nincs terveződ, és én eszedbe jutok, akkor én szeretnék veled egy ilyet csinálni. Na most ez valójában azt jelenti, mintha az embert lovaggá ütnék, mert a világ egyik legnagyobb tervezője ajánlkozott munkatársnak, aki hát sok nagyon nagy rendezővel dolgozott már. És így jött létre a mi első közös munkánk, a Platonov, amit a következő évben csináltunk, ami hát év előadása lett, én év rendezője lettem, ilyenekhez azért most nem szívesen mondok magamról, de ez az igazság, és ugye a díszlet is kapott, ugye nem, azt hiszem a díjat nem nyerte meg, de nomination-t kapott, ami szinte ugyanaz, mint ha megkapná a díjat, és így indult el tulajdonképpen ez a dolog, de akkor ő már vadószerelmes volt az orosz irodalomba és az orosz művekbe, és a következő munkánk aztán a Ványa bácsi lett, és hát a többit tudja.
Sok Csehovot rendezett külföldön, meg sok Ibsent, vagy legalábbis többet. Magyarból Molnár Ferencet, aki nyilván, hát nyilván kedvelt szerző ott is. Azt néztem, hogy Woodhouse fordította, hát is az még egy külön egy jó
hát
szerző
egy
hozzá.
Hát egy fantasztikus igen. Fordítás a Játék a kastélyban.
De hogy egyébként kortársnak mondható magyar szerzővel sose gondolt próbálkozni?
De próbálkoztam vele, de nem sikerült még eddig elérnem, hogy színre kerüljön. A Saul Peppernél különben én remélem, hogy én nagyon szeretném, ha egyszer ott a Macskajátékot megrendezhetném, vagy megcsinálhatnám, mert úgy érzem, hogy az nagyon-nagyon nagy sikere lenne szerintem Kanadában, de eddig még ezt nem sikerült elérnem. Általában azt csinálom egyébként, amit szeretnék, vagy amit akarok, tehát nincs a kezem megkötve, de ezt mindig úgy kérik, hogy tegyek azért egy vagy két vagy három ajánlatot, és akkor végül ők választanak az ajánlatokból. De remélem, hogy sor kerül arra is, hogy kortárs magyar művet csináljak. De az az igazság, hogy ugye azért egy kicsit az észak-amerikai vagy a nyugati színházi világ maga úgy működik, hogy az embert azért, ha valamit csinált, akkor szeretik vagy ugyanarra először elhívni, vagy egy hasonlóra. Mondjuk Írország úgy kerültem el az EB-be, az Ír Nemzeti Színházba, ahol a Vadkacsával mutatkoztam be, az volt az első rendezésem, hogy valaki Budapesten látta a Nórát, a Trinity College-nek, ugye a nagy egyetem Dublinban az egyik professzora, és nagyon tetszett neki az előadás, és kért tőlünk levélben egy kazettát. És adtunk neki egy ilyen egyszerű munkakazettát, adtunk neki, mert ő mondta, hogy ezt ő oktatási célból szeretné elvinni, a növendékeinek meg akarja mutatni, elvitte. De megmutatta Frank McGinnisnek, a írek nagy írójának és költőjének, akinek Ibsen a mániája. És a Frank megnézte ezt a magyarul beszélő kazettát a Eszenyivel és a Hegedűs Gézával és a Benedek Miklóssal és Gálfi Lacival és Kismarival. Megnézte, és írt nekem egy levelet. Ő nem e-mailezik, ő egy konzervatív avantgárd költő, és írt nekem egy levelet, és azt írta, hogy őt foglalkoztatja a Vadkacsa, és ha én most visszaírom neki egy levélbe, hogy engem érdekel, akkor ő ezt lefordítja. És akkor visszaírtam, mert én nagyon megtisztelve éreztem magam, mert pontosan tudtam, hogy ő kicsoda, és egyszerűen el nem tudtam volna képzelni, hogy ő tudja, hogy én ki vagyok. De ez a levél, ez tulajdonképpen elindított egy kapcsolatot, és ő valóban akkor egy pár hónapon belül lefordította a Vadkacsát, és elküldte nekem a fordítását. Ez egy fantasztikus szöveg, ez egészen kiváló fordítás. Ő hihetetlenül érzi Ibsennek a korszerűségét, az elképesztő különös humorát. Ugye Ibsennel kapcsolatban ez ritkán gondolnak az emberek arra, holott valami elképesztő gyilkos humora van, és ilyen szempontból a Vadkacsa egy egészen kivételes, remek mű. És akkor ezt a szöveget megkaptam, és ezzel egy időben az Ebbi fölkérését, hogy ezt rendezzem meg az Ebbiben. Na most, hát...
Ez is egy díjazott produkció volt, jelzem, mert nem akarja majd elmondani, de én elmondom. Igen?
Igen, szerencsésen a Irish Times-nak a díját megkaptuk, és tulajdonképpen ez volt az én bemutatkozásom ugye az Ebbiben. Ennek kell Csörsz tervezte, egy remek díszletet tervezett, egy csodálatos díszletet a Csörsz, És hát így kerültem egyrészt Frankkel kapcsolatban, akivel azóta is nagyon szoros barátságban vagyok és vagyunk, és megismerkedni a Abbeynek az egészen különleges, és hát az ír színészek nagyon érdekes színészek. Nagyon érdekes, sok érdekes színész van, és nagyon izgalmas volt az egész munka. Most utána, amikor a Vadkacsát megrendeztem, akkor azt kell mondanom, hogy tömérdek Vadkacsa meghívás érkezett. Tehát egyszerűen, akkor mindenki írtam azt akarta.
Raj.
Hát igen, hogy a Vadkacsát csináljam, és akkor utána, amikor a Nórát csináltam, akkor a Nórára jöttek a fölkérések, hogy a Csehov időszakban is az van, hogy akkor jönnek egyéb ilyenfajta fölkérések ezekkel a darabokkal kapcsolatban, aminek megmondom őszintén azért igazán örülök, mert tulajdonképpen, hát ha azt lehet mondani, akkor ez a két író nagyon közel áll hozzám.
Folytatjuk, most hallgatunk egy számot a Jó estét nyár, Jó estét szerelemből. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsorunk, Marton Lászlóval beszélgetünk külföldi rendezői tapasztalatairól. A legutóbbi rendezése, aminek befejeztével február elején érkezett haza Torontóból, az egy amerikai szerző David Mamet Oleanna című darabja. Láthattuk egyébként Pesten a 90-es évek közepén játszotta a Budapesti Kamara Színház, úgy emlékszem. És arra gondoltam, hogy most már a internet korában nyilván könnyebb egy kicsit olyan távol lenni, egyrészt itthonról ott lenni, másrészt utána meg itt lenni, mikor az ember befejezte a munkát. Gondolom, hogy közben kapcsolat zajlik innen-oda. És amikor onnan eljön, akkor vajon értesül az előadásról, hogy hogyan megy, kérdezem, mert az Asher, amikor itt ült és a Sydney rendezéséről beszélt, akkor mondta, hogy ő minden nap kap mailben egy ügyelői jelentést az előző napi előadásról. Bólogatással ülök szemben, tehát hogy van ez, tudja, mi folyik ott?
Hát tudom. Tudom, hogy mi folyik, mert egyrészt nekem ott van egy csodálatos ügyelőm, akinek most a nevét szívesen mondom ki, Nancy Drydennek hívják, és minden előadásomnak ő volt az ügyelője. Az ügyelő ott egy olyan, mintha egyszerre lenne egy ügyelő és egy asszisztens, és ő mondjuk az én lelkem jobb fele, mikor dolgozom, előre tudja, hogy én mit fogok elfelejteni, és azt ő előre kitalálja, és mindent, egy hihetetlen körültekintő ember, aki valóban küldi az e-maileket. Tehát minden este e-mailben megérkezik az előadásról a beszámoló, amiből az ember tudja, hogy milyen volt az előadás, maga arról is ír megjegyzéseket, és azt, hogy a végén milyen taps volt, hogy fogadták. Ha volt pontatlanság, ami rendkívül ritka, az egészen kivételesen ritka dolog, akkor természetesen azt is megemlíti. Tehát az ember így az egyik oldalról tudja, a másik oldalon ugye a főszerepe Diego Matamoros, kétszemélyes darabról beszélünk, hát Diego a professzor és a Sarah Wilson, aki növendékem volt, a lány. Tehát, de most Diegótól is rendszeresen kapok beszámolót.
Ő alapszínésze magának, úgy láttam, mert ő volt már. Ványabácsi volt őt.
23 éves korában játszott nálam először. Uh-huh. A Fabriciót játszott egy egészen pici produkcióban, a Mirandolinát rendeztem egy kicsi színházban, Torontóban, és akkor találkoztam vele, auditionre jött, meg hallgatásra, és hát kiszúrtam magamnak, mert egészen rendkívüli tehetség. És hát izgalmasnak találtam, hogy ő előtte, aki akkora szerepeket játszott Stratford, hogy miért jön egy ilyen pici produkcióba Fabriciót eljátszani, és azóta vagyunk barátok.
Belenéztem a kritikákba, nem csak ebbe, hanem az egyel korábbiban, tehát az Egy hónap falon, ami tavaly nyáron készített ott, annak a kritikába is, azt egyöntetű lelkesedéssel fogadták, úgy találtam. Most ez az Oleanna, ez némiképp megosztotta a kritikusokat, azt tudom mondani magának, úgy tapasztaltam. Tehát, hogy az volt a véleménye több kritikusnak, hogy maga nem annyira rendezőként, mint inkább bíróként viselkedett most. Egy rövid mondatban összefoglalnám, hogy a darabban egy egyetemi környezetben játszódik egy tanár, egy professzor és egy vizsgázni jövő lány konfliktusa a darab, de igazítson ki, mert biztosan jobban emlékszik rá, mint én. És azt mondták kritikusok, hogy kicsit kiegyensúlyozatlanná tette, hogy nagyon a professzor pártján állt, és az ő igazságát képviselte az előadás. És arra gondoltam, lehet, hogy provokálni akarta őket?
Nem. Hát ezért hadd mondjam azt, hogy ugye persze nagyon sok minden jelenik meg, ugye ez egy nagyváros, és nagyon sok írásbeli dolog jelenik meg. A legfontosabb itt azért a Globe and Mail és a National Post, tehát ez dönt el mindent. Az én számomra a legfontosabb a National Post, mert Robert Cushman ír bele, aki a legnagyobb élő kritikusok egyike. Ugye, tehát pont a Time Magazine-t említettük, ő 3 évvel ezelőtt megkapta a legjobb angol nyelvű kritikusnak a díját. Tehát ő egy nagyon nagy kritikus, nekem ő a legfontosabb. Ebben a két nagy labban nagyon jó kritikát kaptunk. Az az igazság, hogy ugye természetesen minden darabnak a színrevitelénél hát az ember a maga módján meséli a történetet, ez természetes, és természetesen ugye ez egy úgynevezett szexuális zaklatásról szól ez a darab, ahol egy növendék följelenti a professzorát avval, hogy őt szexuálisan zaklatta. És én azt gondoltam valóban, hogy ez az egész úgynevezett szexuális zaklatási téboly, ami kitört az amerikai egyetemeken, ami kezd beszűrődni a nyugat-európai egyetemekre is, ez valamiféle betegsége a társadalomnak. Tehát az azt jelenti, hogy a társadalom azok miatt, az emberek miatt, akik a hatalmukkal visszaéltek, mert biztos, hogy vannak emberek, akik visszaélnek a pozíciójukkal és a hatalmukkal, de ezzel szemben a társadalomban rossz reflexek kezdtek el működni. míg tönkreteszik az emberi kapcsolatokat. És tulajdonképpen az én előadásom erről szól, tehát ilyen értelemben persze van benne részrehajlás, de azt gondolom, ha az ember a Ványa bácsit rendezi, vagy a Platonomot rendezi, hát akkor is vannak alakok, akik hozzá közelebb állnak, és rokon szembeseknek, és vannak alakok, akiket kevésbé szeret.
Tehát legközelebb majd rendezne meg azt a darabot nekik, egy fiatal nő azt akarja mondani. Megkérdezném még, hogy premier ajándékot ilyenkor ad és kap, vagy mi ott a szokás?
Nem, a szokás kint az, hogy írnak az embernek egy levelet a színészek, és ez nem kötelező. Tehát az ír általában levelet, aki úgy érzi, hogy levelet kell írni. Na most ezek között, a levelek között, amit én a felsorolt sok év alatt, amikor az én külföldi pályafutásom elindult, ami hát akkor 27 éves voltam, tehát 40 éve tart, és ugye azt mondtuk, hogy 54 előadást rendeztem.
Ez már egy levéltár.
Hát ezek között, a levelek között vannak nagyon, számomra nagyon becses, és nagyon fontos, és nagyon szép levelek, amiket nagyon nagy művészek írtak, és van köztük olyan, amik bizony nagyon jól estek, és köztük természetesen jönnek olyan levelek, amikben közhelyek vannak.
Még most azt akartam mondani, hogy még nagyon sok szép és érdekes és becses levelet kívánok önnek, de még egyet mindenképpen megkérdeznék, mert tudom, hogy régóta szereti és gondolkodik rajta a Vörösmarty Csongor és Tünde című darabján, de nem rendezte meg soha, ha jól tudom, gondolom. Vajon elképzelhető, hogy egyszer majd valahol külföldön a maga interpretálásában mégis megismerik ezt a darabot?
Hát az nagyon jó lenne, mert gyönyörű darab, és nagyon-nagyon szeretem. És az az igazság, hogy sajnálom is, hogy nem rendeztem meg. Többször voltam hozzá közel, hogy megrendezem itthon, aztán mindig egy kicsit megrémültem tőle, és nem csináltam meg. Egy külföldi előadáshoz valószínűleg az kellene, hogy egy olyan szöveg jöjjön létre, vagy egy olyan fordítás, amitől az valóban olyan, mint, vagy közel van az eredetihez, ez nagyon nagy szerencse kell. Általában én nem nagyon vagyok megelégedve a magyar művek fordításával. Itt még világhírű műveknél is az ember azt tapasztalja, hogy nem mindig sikerültek a fordítások, de mondjuk az nagyon jó lenne, ha egyszer mondjuk egy olyan mű, mint a Csongor és Tünde, vagy az ember tragédiája, egyszer egy igazi fordítást kapna. Ezekből a művekből nem születtek meg még a jó angol fordítások. Tehát ez akadály. De nagyon szívesen megcsinálnám.
Akkor reménykedjünk, hogy valaki majd ezt a nagyszerű feladatot még megoldja az irodalmárok közül. Köszönöm szépen.
Én köszönöm, hogy itt lettem.
Marton Lászlót hallották, és Tuber Andreát az Ahol a hely van című sorban. Viszont hallásra.